frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra. Napköszöntő. Reggeli magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2025. május 17-én szombaton szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket Matúri Sarolta válogatja, a technikai segítséget pedig Somogyi Mártonnak köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap imája.
Dicséret és hála neked, jóságos Istenem, Uram, amiért engem, szegény bűnöst egyszülötted lakomájában részesítettél. Nem az én érdemem szerint cselekedtél velem, hanem kegyelmed szerint. Nagy alázattal és forrón kérem szent fölségedet, hogy ez az áldozás ne váljék ítéletemre, hanem bűneim bocsánatára és vezéremmé az örök életre. Adja meg nekem ez a szent egyesülés a hit fegyverzetét, a bizalom növekedését s a jó akarat pajzsát. Szabadítson meg hibáimtól s a test kívánságaitól. Üzzön el belőlem minden hiúságot, segítsen, hogy uralkodni tudjak nyelvemen, s erősítsen meg minden jóban. De mindenek előtt gyújtsa föl bennem a szent szeretetet, és egyesítsen veled elválaszthatatlanul, Uram és megváltóm.
Hallgassák meg híreinket! Sulyog Tamás köztársasági elnök vezeti a hivatalos delegációt, amely részt vesz a 14. Leó pápa Péteri szolgálatának kezdetét jelző Szent Misén a vatikáni Szent Péter téren vasárnap, közölte a Sándor Palota. A magyar delegáció tagja lesz a kormány képviseletében Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes is. 14. Leó pápa a szertartást követően találkozik a világ minden tájáról érkező közjogi méltóságokkal, köztük a magyar delegáció képviselőivel is. Herceg Anita, a Katolikus Caritas jószolgálati nagykövete, a szervezet nevében megköszönte a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rászoruló családoknak felajánlott 15 ezer palántáját Budapesten. A budatétényi Rózsakertben tartott adományozási ünnepségen Herceg Anita, Áder János volt államfő felesége elmondta, a Katolikus Caritas évtizedek óta segíti a rászoruló családokat, az egyetem pedig idén már 6. alkalommal adományoz palántákat. Az akció keretében önellátó, fenntartható gazdálkodási, kertészeti ismereteket is nyújtanak a támogatott családoknak. A leghasznosabb a tartós, hosszú távú segítség, amikor nem csak halat kapnak a rászorulók, de megtanulhatnak halászni is. Ez egy nagyon szép akció, mondta Herceg Anita. Zagyva Rihárd, a Katolikus Caritas országos igazgatója is köszönetet mondott az adományozó egyetemnek, és hozzátette, már több ezer családot, számos hátrányos helyzetű települést ér el közös akciójuk. Écsi Gábor, a Katolikus Caritas korábbi vezetője a rendezvényen megáldotta a palántákat. Az ország legrégebben tevékenykedő humanitárius szervezete, a Magyar Vöröskereszt, a mai napon ünnepli megalapításának 144. évfordulóját, közölte a távirati irodával a szervezet. Mint írták, a Magyar Nemzeti Múzeumban 1881. május 16-án alakult meg a Vöröskereszt férfi egylete. Másnap a Magyarországos Segélyező Nőegylettel egyesülve, immár Magyar Szent Korona Országai Vöröskereszt Egylete néven kezdte meg működését, a Magyar Vöröskereszt elődje. A humanitárius szervezet tevékenységének célja az elmúlt évtizedekben nem változott. Mindenkori önkéntesei és munkatársai azért dolgoznak, hogy a segítségnyújtáshoz való hozzáférés a lehető legszélesebb körben váljon elérhetővé. Mint írták, a Magyar Vöröskereszt mindig ott van, ahol a legnagyobb szükség mutatkozik, a támogatásra. Fodor Antalné, a Magyar Vöröskereszt elnöke hozzátette, legyen szó szociális vagy menekültellátásról, elsősegélynyújtásról, víradásokról, katasztrófahelyzetek elhárításáról, szétszakadt családok újraegyesítéséről, segélyezésről, vagy a fiatalok humanitárius és egészségtudatos neveléséről. Mi itt voltunk, itt vagyunk és itt is leszünk, hogy az emberek segítségére legyünk. Jókai Móra legmagyarabb író, akinek minden gondolata, minden szava és minden cselekedete a magyar nemzettel, a magyar identitásunkkal mutat összefüggést. Mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Jókai 200 emlékév alkalmából a Kertész Imre intézetben szervezett sajtóeseményen. Hankó Balázs kiemelte, magyarnak lenni küldetés, magyarnak lenni büszkeség, magyarnak lenni kiváltság, és hogy ezt igazán megélhessük, érdemes a 200 éve született Jókaihoz fordulnunk. A miniszter szerint olyan világban élünk, ahol sokan azt mondják, hogy az igaz hamis, a hamis igaz, a jó rossz, a rossz pedig jó. Ha ezt helyre kívánjuk tenni, akkor figyeljünk Jókaira, és akkor ebben a rendezetlenségben, ami körülvesz minket, hirtelen rend és rendszer lesz, hangsúlyozta. A csütörtöki rendezvényen bejelentették, hogy a Kertész Imre intézet Jókai 200 a legmagyarabb író címmel dráma és színműíró, valamint képzőművészeti pályázatot hirdet. A pályaműveket november 30-áig lehet beküldeni, melyeket a Nemzeti Színház, illetve a Szépművészeti Múzeum szakértő munkatársaiból álló zsűri fog értékelni. Végül a szombati időjárásról. Az északnyugat felől érkező gyorsan vonuló vastagabb felhőtömbök időszakosan zavarhatják a napsütést. Elszórtan, elsősorban a Tiszántúlon és a déli tájakon zápor, kis eséllyel zivatar is kialakulhat. Szinte országszerte megélénkül az északnyugati-nyugati szél. Napközben szombaton 15 és 20 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jesus Christus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. 14. Leó pápa beszéde a szentszéki nagykövetekhez. Béke, igazságosság, igazság Krisztusban. Az új pápa, 13. Leó keletiek iránti nagy szeretetével köszöntött minket. Interjú Orosz Atanáz miskolci megyés püspökkel, római jubileumi zarándokútjukról. 14. Leó a szentszéki nagyköveteknek. Béke, igazságosság, igazság Krisztusban. Leó pápa pénteken délelőtt fogadta a szentszékhez rendelt nagyköveteket, köztük Magyarország képviseletében Habsburg-Lotaringiai Eduárdot.
La pace sia con voi. Ringrazio Sua Eccellenza il signore George Pulid, ambasciatore della...
Békesség nektek! Köszöntötte 14. Leó pápa a szentszéki diplomatákat a Kelemen teremben, miután fogadta a diplomáciai testület dékánjának üdvözlő szavait. Elsőként köszönetet mondott a megválasztásakor kapott sok-sok üzenetért, valamint a részvétnyilvánításokért Ferenc pápa halála miatt, olyan országok részéről is, amelyekkel a szentszék nem tart fenn diplomáciai kapcsolatokat. Ez a megbecsülés fontos kifejeződése, ami bátorítja a kölcsönös kapcsolatok elmélyítését. A diplomáciai közösség a népek egész családját képviseli, mely osztozik örömben és fájdalomban, az emberi és spirituális értékekben.
La diplomazia pontificia è infatti un'espressione della cattolicità stessa della Chiesa.
A pápai diplomácia az egyház katolicizmusát fejezi ki, a szentszék diplomáciai tevékenységét pedig az a lelkipásztori sürgetés vezérli, mely nem kiváltságokat keres, hanem evangéliumi küldetését kívánja megerősíteni az emberiség szolgálatára. Küzd minden közöny ellen, a lelkiismeretekhez szól, mint ahogy tette ezt Ferenc pápa is, aki mindig odafigyelt a szegények, a rászorulók, a kitaszítottak kiáltására és korunk kihívásaira, a teremtett világ megóvásától a mesterséges intelligenciáig.
La vostra presenza oggi è per me un dono.
Leó pápa elmondta, hogy a szentszéki nagykövetek jelenléte számára ajándék, mert általa az egyház és a pápa is átölelheti a föld minden népét és az összes embert, aki igazságra, igazságosságra és békére vágyik. Bizonyos értelemben saját életében is a határokon átnyúló törekvést tapasztalta meg, hogy találkozzék más kultúrákkal, hiszen Észak-Amerika, Dél-Amerika és Európa egyaránt élete részét alkotta. Az Ágoston rend legfőbb előjárójaként alkalma nyílt sok országba ellátogatni, és az isteni gondviselésben bízva, pápaként szeretné megerősíteni a testvéreket a hitben szerte a világon, új hidakat építeni a jó akaratú emberekkel. Beszédét három kulcs szó köré fűzve Leó pápa elsőként az egyház missziós tevékenységének és a szentszék diplomáciai munkájának béketeremtő erejéről szólt. A béke nem pusztán a háború és a konfliktus hiánya, mivel a szembenállás az emberi természet része, és mindig velünk van, emiatt pedig túl gyakran folyamatos konfliktus állapotban élünk, otthon, a munkahelyünkön, a társadalomban. A béke így egyszerű fegyverszünetnek tűnik, pihenőnek két veszekedés között, ami, mint a parázs, bármikor újra fellobbanhat. A béke a keresztény távlatban elsősorban ajándék, Krisztus első ajándéka. Az én békémet adom nektek, mondta. Ez egy aktív, magával ragadó ajándék, mely valamennyiünket érint, függetlenül kulturális és vallási hovatartozásunktól, és elsősorban az szükséges hozzá, hogy önmagunkon dolgozzunk. A béke a szívben épül, onnan indul ki, kiirtva a gőgöt és a bosszút, mérsékelve a nyelvezetet, mert a szavakkal is lehet sebeket ejteni, megölni valakit, nem csak a fegyverekkel.
Leó pápa alapvetően fontosnak tartja a béke előmozdításában a vallások és a vallásközi párbeszéd szerepét. Ennek előfeltétele természetesen a vallásszabadság tiszteletben tartása minden országban, hiszen a vallásos tapasztalat az emberi személy alapvető dimenziója. Enélkül nehéz, vagy egyenesen lehetetlen megtisztítani a szívet, hogy békés kapcsolatokat építsünk. Ha valamennyien megtesszük ezt a feladatot, akkor ki lehet írtani minden konfliktus előfeltételét, minden pusztító hódítási vágyat. Ehhez őszinte párbeszédre kell törekedni, melyet a találkozás és nem az összeütközés vágya vezérel. Újra teret kell adni a multilaterális diplomáciának és a nemzetközi intézményeknek. Abba kell hagyni a pusztító és halálosztó fegyverek gyártását, hiszen, ahogy Ferenc pápa emlékeztetett utolsó Urbi et Orbi üzenetében, semmilyen béke nem lehetséges valódi leszerelés nélkül, és egyetlen nép önvédelme sem alakulhat át fegyverkezési hajszává. Leó pápa a szentszéki diplomatáknak ezután az igazságosságról beszélt, mely a béke alapfeltétele. Amint azt már kifejtette, névválasztásában 13. Leó vezette, aki megírta az első nagy szociális enciklikát, a Rerum Novarumot. Változó korunkban a szentszéknek föl kell emelnie hangját a sok igazságtalanság és egyensúlytalanság ellen, mely méltatlan munkafeltételekhez vezet, a társadalmat pedig széttagolja, konfliktusossá teszi. Ezért mindenekelőtt a globális egyenlőtlenség megszüntetésén kell fáradozni, mely a jólét és a nélkülözés mély szakadékát okozza a kontinensek, országok között és az egyes társadalmakon belül. A kormányzók felelőssége harmonikus és békés társadalmakat építeni. Ehhez elsőként a családba kell fektetni, mely a férfi-nő stabil egységén alapul. Minden helyzetben óvni kell az emberi méltóságot, különösen a sérülékeny és védtelen személyek esetében, a születendő gyermekektől az idősekig, a betegektől a munkanélküliekig, legyenek azok állampolgárok vagy bevándorlók. Leó pápa megjegyezte, hogy ő állampolgárként bevándorlók leszármazottja. Életünk során valamennyien lehetünk egészségesek vagy betegek, lehet munkánk, vagy elveszíthetjük azt, élhetünk hazánkban vagy idegen földön. A méltóságunk azonban nem változik, mert az Isten által teremtett és szeretett ember méltósága. A harmadik kulcs szó a pápa beszédében az igazság volt, mivel a valóban békés kapcsolatokat a nemzetközi közösségen belül is csak ez alapján lehet építeni. Ahol kétértelmű, ambivalens szavak jelennek meg, és a virtuális világ veszi át a hatalmat, mely a valóságot máshogy érzékelteti, ott nagyon nehéz hiteles kapcsolatokat építeni, mert eltűnnek a kommunikáció objektív és valós előfeltételei. A maga részéről az egyház nem bújhat ki az alól, hogy az igazságot mondja az emberről és a világról, őszinte nyelvezettel, mely okozhat némi kezdeti értetlenséget. Az igazság azonban sosem választható el a szeretettől, melynek gyökerében a minden ember életéért és javáért való aggodalom áll. Másfelől pedig, keresztény távlatból nézve, az igazság nem elvont és testetlen elvek megállapítása, hanem találkozás Krisztus személyével, aki a hívők közösségében él. Így az igazság nem eltávolít, hanem éppen lehetővé teszi, hogy nagyobb erővel nézzünk szembe korunk kihívásaival, mint a migráció, a mesterséges intelligencia használata és szeretett földünk megóvása. Ezeknek a kihívásoknak a megválaszolásában mindenki együttműködésére szükség van, senki nem oldhatja meg egyedül. A szentszéki diplomáciai testületnek végül Leó pápa elmondta, hogy Péteri szolgálata egy jubileumi év, a remény szent éve közepette kezdődik. Ez a megtérés és a megújulás ideje, és főként alkalom arra, hogy magunk mögött hagyjuk a vitás kérdéseket, és új utat kezdjünk, melyben a remény vezérel minket, hogy egy olyan világot építsünk együtt, amelyben mindenki kiteljesítheti saját emberi mi voltát az igazságban, az igazságosságban és a békében. Kívánom, hogy ez mindenhol megvalósuljon, a leginkább meggyötört helyeken is, mint Ukrajna és a Szentföld, tette hozzá a pápa, majd megköszönte a diplomaták hídépítő munkáját, és szívből jövő áldását adta rájuk, hozzátartozóikra és az általuk képviselt népekre.
Áldottam Istenünk öröktől fogva most és mindenkor, és örökkön örökké.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Orosz Atanászt, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye megyés püspökét, aki most egyenesen a 6. Pál aulából érkezett ide a Vatikáni Rádióba, abból az aulából, ahol egy egészen páratlan találkozás történt, hiszen noha az új pápa csak most vasárnap kezdi megrendes hivatalos működését a Szentpéteren bemutatandó szentmisével, amégis ma szerdán kilogatáson fogadta a keleti katolikus egyházok jubileumi zarándoklatának vezetőit és a híveket is, akik megtöltötték a 6. Pál csarnokot. Püspök atya, mi volt Leó pápának a hangsúlyos gondolata ebben a beszédében?
A feltámadás volt a hangsúlyos gondolat, nyilván ahogy megszólított bennünket a Krisztus föltámadt köszöntéssel és a föltámadás üzenetével, ez mindnyájunk számára teli találat volt, hiszen előtte másfél órán át mindenkinek így köszöntünk, Krisztus föltámadt, valóban föltámadt, és érezzük, hogy mögöttünk, mellettünk áll a Szent Atya ebben a húsvéti örömünkben. És amit elmondott, mind a föltámadt Krisztus békéjét sugározta. Beszélt háborúról, békéről, beszélt a keleti egyházak fontosságáról, feladatairól, fegyelmi szabályokról is, de a föltámadás nagy-nagy öröme és reménye nagyon-nagyon meghatározta ezt a beszédet.
Úgy vettem észre a beszédében, mint egy jó apa, úgy, és sőt, még inkább, mint egy jó anya, úgy védő palástja alá vonta a keleti egyházakat, és beszélt érdekes kifejezéssel élve a latinok érzékenyítéséről, a keleti katolikusok iránt utalva 13. Leó pápának a gondolatára, hogy jól fogadjuk a keleti katolikus testvéreinket, és ne akarjuk őket elvonni a saját történelmüktől, hagyományaiktól, liturgiájuktól. Rögtön a pápa egy ilyen bátor hanggal kezdi, amiben nem csak titeket becsül meg, hanem nekünk latinoknak is mondja, hogy mire figyeljünk, mert érték vagytok, idézett Ferenc pápától is.
Igen, és idézte a 130 évvel ezelőtt korszakalkotó jellegű apostoli levelét a 13. Leó pápának, így ezzel kiegészítette az elmúlt napoknak az interjúit, ahol általában a Rerum Novarumhoz kötötte az ő népválasztását. Sejtettem első pillanattól fogva, hogy ha Leó, akkor Nagy Szent Leó is, meg 13. Leónak a keletiek iránti nagy tisztelete is valahol szerepet játszik az ő pontifikátusában. Ezt most nagyon határozottan kifejtette. Ahogy annak idején egy nagyon-nagyon szétszórt keleti világot próbált összefogni 13. Leó pápa a nagy jeruzsálemi eukarisztikus kongresszussal, és utána ezzel az Orientalium Dignitas apostoli levéllel, úgy igyekszik ő is most átfogni ezt a nagyon szétvert, szétbombázott keleti világot.
Leó pápa szól a diaszporába kényszerült háborúk elől, vagy szegénység elől elmenekült, főként közel-keletről elmenekült keleti keresztényekről, az ő nehéz helyzetükről, és kéri az ő szerető befogadását. Ugye ezek sajnos napjaink drámai történelme.
Igen, és nyilván minden egyházat képviseltek olyan jelenlévők, akik még az egyháznak az ős hazájából érkeztek, de rengetegen jöttek Amerikából, Nyugat-Európából, a diaszporából, és az ő helyzetükre is igyekezett rávilágítani a Szent Atya ezekkel a szavaival.
Keddeste a Santa Maria Maggiore Bazilikában találkoztak a keleti katolikus keresztények vezetőjükkel együtt, és imádkoztak és köszöntötték a szűzanyát, a keleti egyház nagyon tiszteletre méltó, szép is kedvelt himnuszával, az Akatisztus himnusszal. Milyen volt az ünnep?
Nekem különleges volt, hiszen ebből a keddi nap programjából az elmúlt hetek eseményei miatt majdnem minden borult, és ez az esti volt a biztos program. Tehát sok zarándokkal a város bazilikáit végigjárva, éppen a Santa Maria Maggiore bazilikában kötöttünk ki, este felé a Szentkapun keresztül, és az esti szentmise után részt vehettem, ott elsők között ülhettem le a Maronita és Nyugati Szír egyházaknak, a szír katolikus egyházaknak a vecsernyéjén, a vesperáson, amelyet nagyon nagy lelkesedéssel végeztek, és csodaszépen, tehát valóban művészi élmény is volt, ahogy ott együtt az a 60-70 énekes és pap énekelte a Zsoltár verseket és a nagyon ősi himnuszokat.
Hogyan lehet összefoglalni a sajátos jelentőségét és szerepét az Akathisztos himnusznak?
Az Akathisztos himnuszt, hadd egészítsem ki az előbb elmondottakat, a Santa Maria Maggiore bazilika bejáratánál végeztük egy rendkívül sokszínű bizánci jelenléttel, tehát 13 püspök képviselt 13 egyház közösséget, és a Sui Juris egyházak képviselői ugyanabból a nagy élményből indultak ki, hogy számunkra, keletiek számára az Isten szülő szűzanya valóban a megmentő, ahogyan a legelső Akathisztos himnusz egy szorongatott városnak éjszakai virasztása kapcsán született, és mindváig ezt a helyzetet eleveníti föl. Gyakorlatilag az elén kihelyezett Salus Populi Romani ikon, azaz Istenszülő szűzanya ábrázolás, amely Ferenc pápának is mindvégig a szíve közepében volt, mindnyájunkat összehozott. Tehát itt rátaláltunk arra, amit otthon Kiki a maga áhítatával minden nagybőjt idején, minden Akathisztos himnusz éneklésekor megtalált, és az Akathisztos himnusznak 13 ódáját, 13 ikoszát, 13 püspök a maga helyi egyházának a nyelvén énekelte, olvasta. Igen, én beugrottam egy hiányzó püspök helyett, úgyhogy két ikosz ment magyarul, a többi nyelveken csak egy ment, de a jelenlévőknek egy jelentős része is magyar zarándok volt, úgyhogy örültünk, hogy ők is értik, amit énekünk. Természetesen a kórus olasz nyelven énekelte a himnusznak azokat az állandó ismétlődő részeit, amelyekhez a füzetet használni kellett.
Leó pápa beszédében szeretettel és nagy-nagy empátiával szól azokról a keleti katolikus közösségekről, amelyek még beszélik az Úr Jézus arámi nyelvét.
Tegnap ezek a közösségek képviseltették magukat a Szentpéter bazilikában is, hiszen Szakó pátriárkával éppen ott a Via della Conciliazione találkoztunk, és ott mondta el, hogy hogyan is fognak ők liturgiát végezni más szíriai hagyományokból táplálkozó gyökerező egyházi vezetőkkel, és este pedig a nyugati szír ritusoknak a közös becsernyéjén szintén olyan helyi egyházaknak a hangja is fölcsendült, amelyek még az arám nyelvet őrizték meg, Krisztus Urunk anyanyelvének és az apostolok anyanyelvének ezt a sajátos ízét.
Milyen lelkülettel tész majd haza, püspök atya?
Hát az egyház megújulásának a hírnökeként, mert az elmúlt hetek erről szóltak. Tehát számomra a Ferenc pápa temetése óta lezajlott események az egyház megújulásáról is szólnak, és az a kulcs szó, amelyet még a megboldogult Ferenc pápa jelölt ki erre a jubileumi esztendőre, ez a remény megvalósuló félben van. Tehát ebben az évezredben most először 70 év alatti relatívan fiatal pápával találkozhatunk, az ő biztatását hallgathatjuk, és az a hangvétel, az a előadási mód, amellyel találkoztunk, valóban sok-sok jó reményt táplál bennünk.
Köszönöm a beszélgetést, és sok örömet még itt Rómában, és otthon is a szolgálatban.
Köszönöm szépen.
Orosz Atanáz miskolci megyés püspökkel Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sulyog Tamás köztársasági elnök vezeti a hivatalos delegációt, amely részt vesz a 14. Leó pápa Péteri szolgálatának kezdetét jelző Szent Misén a vatikáni Szent Péter téren vasárnap, közölte a Sándor Palota. A magyar delegáció tagja lesz a kormány képviseletében Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes is. 14. Leó pápa a szertartást követően találkozik a világ minden tájáról érkező közjogi méltóságokkal, köztük a magyar delegáció képviselőivel is. Herceg Anita, a Katolikus Caritas jószolgálati nagykövete, a szervezet nevében megköszönte a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rászoruló családoknak felajánlott 15 000 palántáját Budapesten. A Budatétényi Rózsakertben tartott adományozási ünnepségen Herceg Anita, Áder János volt államfő felesége elmondta, a Katolikus Caritas évtizedek óta segíti a rászoruló családokat, az egyetem pedig idén már 6. alkalommal adományoz palántákat. Az akció keretében önellátó, fenntartható gazdálkodási, kertészeti ismereteket is nyújtanak a támogatott családoknak. A leghasznosabb a tartós, hosszú távú segítség, amikor nem csak halat kapnak a rászorulók, de megtanulhatnak halászni is. Ez egy nagyon szép akció, mondta a Herceg Anita. Zagyva Rihárd, a Katolikus Caritas országos igazgatója is köszönetet mondott az adományozó egyetemnek, és hozzátette, már több ezer családot, számos hátrányos helyzetű települést ér el közös akciójuk. Écsi Gábor, a Katolikus Caritas korábbi vezetője a rendezvényen megáldotta a palántákat. Az ország legrégebben tevékenykedő humanitárius szervezete, a Magyar Vöröskereszt, a mai napon ünnepli megalapításának 144. évfordulóját, közölte a távirati irodával a szervezet. Mint írták, a Magyar Nemzeti Múzeumban 1881. május 16-án alakult meg a Vöröskereszt férfi egylete. Másnap a Magyarországos Segélyező Nőegylettel egyesülve, immár Magyar Szent Korona Országai Vöröskereszt Egylete néven kezdte meg működését, a Magyar Vöröskereszt elődje. A humanitárius szervezet tevékenységének célja az elmúlt évtizedekben nem változott. Mindenkori önkéntesei és munkatársai azért dolgoznak, hogy a segítségnyújtáshoz való hozzáférés a lehető legszélesebb körben váljon elérhetővé. Mint írták, a Magyar Vöröskereszt mindig ott van, ahol a legnagyobb szükség mutatkozik a támogatásra. Fodor Antalné, a Magyar Vöröskereszt elnöke hozzátette, legyen szó szociális vagy menekültellátásról, elsősegélynyújtásról, víradásokról, katasztrófahelyzetek elhárításáról, szétszakadt családok újraegyesítéséről, segélyezésről, vagy a fiatalok humanitárius és egészségtudatos neveléséről. Mi itt voltunk, itt vagyunk és itt is leszünk, hogy az emberek segítségére legyünk. Jókai Móra legmagyarabb író, akinek minden gondolata, minden szava és minden cselekedete a magyar nemzettel, a magyar identitásunkkal mutat összefüggést. Mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Jókai 200 emlékév alkalmából a Kertész Imre intézetben szervezett sajtóeseményen. Hankó Balázs kiemelte, magyarnak lenni küldetés, magyarnak lenni büszkeség, magyarnak lenni kiváltság, és hogy ezt igazán megélhessük, érdemes a 200 éve született Jókaihoz fordulnunk. A miniszter szerint olyan világban élünk, ahol sokan azt mondják, hogy az igaz hamis, a hamis igaz, a jó rossz, a rossz pedig jó. Ha ezt helyre kívánjuk tenni, akkor figyeljünk Jókaira, és akkor ebben a rendezetlenségben, ami körülvesz minket, hirtelen rend és rendszer lesz, hangsúlyozta. A csütörtöki rendezvényen bejelentették, hogy a Kertész Imre intézet Jókai 200 a legmagyarabb író címmel dráma és színműíró, valamint képzőművészeti pályázatot hirdet. A pályaműveket november 30-áig lehet beküldeni, melyeket a Nemzeti Színház, illetve a Szépművészeti Múzeum szakértő munkatársaiból álló zsűri fog értékelni. Végül a szombati időjárásról. Az északnyugat felől érkező gyorsan vonuló vastagabb felhőtömbök időszakosan zavarhatják a napsütést. Elszórtan, elsősorban a Tiszántúlon és a déli tájakon zápor, kis eséllyel zivatar is kialakulhat. Szinte országszerte megélénkül az északnyugati-nyugati szél. Napközben szombaton 15 és 20 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Pascal, Szolón és Szalók nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. A Pascal a héber eredetű latin Pascalis név rövidülése, jelenleg húsvéti, a nevet a húsvétkor született gyermekek kapták. A Szolóna hasonló nevű ógörög államférfi nevéből vált keresztnévvé. A Szalók régi magyar személynév, eredete bizonytalan, feltehetőleg a Szol kezdetű nevek régi magyar ók kicsinyítő képzős becézője, lehet azonban szláv eredetű is. Török származtatása, mely szerint a jelentése balkezes volna, vitatott. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.
A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold. The rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know.
learn to cope, and love and hope is why I am here now.
Apparaît dans ma vie comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait eh, eh, eh. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait eh, eh, eh. Si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fell beyond my glances. And every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait eh, eh, eh. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait eh, eh, eh. Si jamais tu partais.
A flower in the desert of my heart, till it withers in the sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me, a lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait eh, eh, eh. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait eh, eh, eh. Si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas.
C'est où, où, où.
Tu ne me vois pas.
C'est où, où, où.
Mais je suis
et
là.
Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas.
C'est où, où, où.
Tu ne me vois pas.
Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine, j'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici.
Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait eh, eh, eh. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait eh, eh, eh. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où.
Si jamais je m'en vais,
ça me rendrait eh, eh, eh. Mais tu iras où, où, où.
Si jamais je m'en vais,
ça me rendrait.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. Ma van a távközlési világnap. 1865. május 17-én Párizsban 20 ország képviselői aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesület létrehozásáról szóló alapító okmányt. Ennek emlékére 1968 óta tartják a távközlési világnapot. 1941-ben megszületett Csilla Freifrau von Boselager, német bárónő, a magyar-máltai szeretett szolgálat alapítója. 1543-ban Nikolaus Kopernikus, lengyel csillagász megjelentette könyvét, mely szerint a nap körül keringenek a bolygók. Halála előtt nem sokkal jelentette meg főművét az égitestek mozgásáról, elvetette Ptolemaiosz geocentrikus világképét. Kopernikus új világképe szerint a nap a bolygórendszer középpontja. Nikolaus Kopernikus könyvében kijelentette, hogy a nap a világegyetem középpontja, harmadik Pál pápának ajánlotta. Ezzel került el az egyházi üldöztetést, mivel a világról és az embernek a világ mindenségben elfoglalt helyéről addig elfogadott hittételekkel fordult szembe. Kopernikus 1507 óta tanulmányozta a bolygók mozgását, felismerte, hogy Ptolemaiosz tanítása, mely szerint a Föld a világegyetem középpontja, hosszú távon nem helytálló. A görög asztronómus Arisztarkosz megfigyeléseit vette alapul, aki arra a következtetésre jutott, hogy nem a nap kering a Föld körül, hanem a saját tengelye körül forgó Föld a nap körül. Kopernikus a Föld saját tengelye körüli mozgását az álló csillagú égbolt forgásából vezette le. Így sikerült kiszámítania a bolygók pályáját, amelyet kör alakúnak képzelt. 1821-ben megszületett Sebastian Kneipp, német katolikus pap, a róla elnevezett vízgyógyászati módszer kifejlesztője. Lelkészi hivatását természetgyógyászati tevékenységgel egészítette ki. Gyógyító tevékenysége alapján kapott új lendületet a természetgyógyászat. Vízgyógyászati módszerét ma is a Kneipp kúrának ismerjük. 1907-ben megszületett Dzsida Jenő, erdélyi író, költő. Rövid, de termékeny pályafutása, igazi útjelzője egyetlen verse, a Psalmus Hungaricus, amely forró lírai hitvallás arról, hogy nincs más testvérem, csak magyar. 1943-ban megszületett Kóbor Meki János, Kossuth Díjas énekes, zeneszerző és gitáros, az Omega Együttes tagja. Budapesten született Liszt Ferenc Díjas. Tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán végezte. 1962-től az Omega Együttes gitárosa, majd énekese volt. Társalapítója az Omega GMK-nak, hangmérnöke az Omega Stúdiónak, rovatvezetője a Mikrovilág és a Polip című magazinoknak. 1970-ben az Omega Együttessel elnyerték a tokiói Yamaha Fesztivál fődíját a Gyöngyhajú Lány című számukkal. 1978-ban Pepita Oroszlán és Bellafon aranylemezdíjat kaptak. 1961-ben megszületett Enya, írénekesnő, zeneszerző. Több filmzenéjét is szerezte, a többi között a Gyűrűk ura, a Gyűrű szövetsége filmdalát. 1970-ben Thor Heyerdahl, norvég utazó vitorlás, nácsónakkal indult az óceán átszelésére. Ezzel az expedícióval azt szerette volna bizonyítani, hogy az ókorban is volt lehetősége az embereknek az óceán átszelésére. Hét társával kelt útra egy vitorlásnál csónakon. Egy évvel korábban már megpróbálkoztak a terv teljesítésével, de a csónak az út feléig sem bírta, így idő előtt fel kellett adniuk a próbálkozást. Az első csónakot, a neve Ré, a Nílus partján termő papirussásból készítették a Csátó mellett élő afrikai halászok, akik mind a mai napig ilyen csónakokat használnak a halászatok során. A második csónakot, a neve Ré 2, már az andoki indiánok készítették, de szintén papirussásból. Marokkóból, Szafiki kötőjéből indultak. Az út 6100 kilométer volt, 57 napig tartott, és 1970. július 12-én szerencsésen megérkeztek Barbados szigetére. Az út során a résztvevők hivatalosan is dokumentálták a tengeri szennyezés mértékét, amit az ENSZ megbízásából mintákkal támasztottak alá. 2012-ben meghalt Donna Summer, ötszörös Grammy-díjas amerikai énekesnő, színésznő. Az 1970-es évek egyik legnagyobb diszkó királynője volt. Kedves hallgatóink, hallgassuk meg Donna Summer egyik slágerét. Kellemes zenehallgatást kívánunk!